Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Ha egy mérleget kellene vonnom, hogy összességében a fesztiválipar kapcsán a 2022-es évről, akkor azt mondhatom, hogy több tendenciát még észre lehet venni. Tehát én úgy látom, hogy felértékelődtek azok a rendezvények, amelyeknek a közvetlen közeléből érkeztek látogatók. Tehát amik rá tudott épülni valamilyen lokális piacra. És mondjuk például a Balaton, mint fesztivállak, destináció, nem volt már olyan egyértelmű a vonzereje, meg a fölénye, és árérték arányban sem biztos, hogy tudta tartani azt a vezető szerepét.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat! Ez itt a Della 24.hu gazdasági podcast műsora. Én Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégem pedig Fülöp Zoltán, szórakoztatóipari vállalkozó, vendéglátós, de ami a karrierjében sokkal fontosabb állomás volt talán korábban, a Volt Fesztivál egyik alapítója és a Sziget Fesztivál tulajdonosa, jelen állás szerint kisebbségi tulajdonosa, de lehet, hogy ebben időközben változás történt, mert mikor barátod és üzlettársad Gerendai Károly nálunk járt tavaly december elején, akkor már pedzegette azt Karcsi, hogy napirenden van a kisebbségi tulajdon részletek értékesítése a többségi tulajdonos amerikai vállalkozásnak. Megtörtént-e végül ez az adásvétel?
Egyrészt én is köszöntöm a hallgatókat, akik figyelnek minket, és köszönöm szépen a meghívást. És valóban meg tudlak erősíteni e tekintetben, hogy most már múlt időben beszélhetünk erről a folyamatról, hiszen végbe ment az a folyamat, aminek eredményeképpen mi megváltunk a Szigetben megmaradt kisebbségi tulajdon részünktől. Alapvetően ez a történet még 6 évvel ezelőtt kezdődött, amikor többségi tulajdon részt szerzett egy amerikai befektetőcsoport, egy Providence-ben rezidáló befektetőcsoport a Sziget Kft-ben, aztán ez az ERTV alakult, és ennek a folyamatnak az eredményeképpen tulajdonképpen később, mint amit eredetileg vélelmeztünk, de végül a két Covid év után, amikor visszatért az élet a fesztiváliparba, 2022 végén pont került erre a történetre, és tulajdonképpen én a társammal, a Lóbenvej Norbival még az operatív irányításban a 2022-es évben részt vettünk, Karcsék már kissé hátrébb léptek ebben az évben is. Beszélgettünk arról is, hogy esetleg tovább folytatjuk a részvételünket, de végül úgy gondoltuk bölcsebb hátrébb lépni, és teljes egyetértésben és baráti viszonyban váltunk el az új tulajdonostól, úgyhogy ha bármiben szükségünk van a segítségünkre vagy tanácsunkra, ha egyáltalán rászorulnak, akkor szívesen állunk rendelkezésre, de úgy láttuk, hogy ebben a nagy portfólióban, ami alakult, több mint 50 fesztivál fölött rendelkezik, vagy tulajdonol a Superstruct nevű befektetőcsoport. Mi ebben már nem fogunk részt venni, nem azért, mintha ezzel bármi baj lenne, de úgy láttuk jobbnak, hogyha a saját feladatainkra koncentrálunk, hiszen van egy jó néhány más érdekes.
Az összes kisebbségi tulajdonos így döntött, és így mindenki kiszállt. Tehát amerikai maradtak egyedül a cégben. Említetted, hogy operatívesen vesztek már részt a Sziget üzemeltetésében, működtetésében, akkor ez azt jelenti, hogy minden szál megszakadt a cég felé. Mindenről mostantól az amerikaiak döntenek.
Így van. Viccesen azt szoktam mondani, hogy az utolsó fizetésem az valamikor évvégén koppant a Sziget Kft-től, Sziget Zrt-től, hiszen én igazából nekem nem is nagyon volt más munkahelyem, ezen kívül a saját cégeink, úgyhogy Hát azt mondhatom, egy kicsit fájó szívvel, mert azért a Volt Fesztivál, a Balatonszand, és részben egy kicsit a Sziget is, de azért említettem a másik két fesztivált elsőként, hiszen ezeket mi alapítottuk a Norbival, hogy azért eléggé a szívünkhöz nőtt, egyfajta gyerekként tekintettünk rá, de úgy éreztük, hogy már jó kezekben lesz, és elérte a felnőtt kort, úgyhogy most már elengedjük a kezét. Ebben a rendszerben, ebben a nagy rendszerben úgy gondoltuk, hogy nekünk már komfortosabb, hogyha a nálunk fiatalabbakra és azokra a kollégáinkra hagyjuk az operatív irányítást és működtetést, akik azt gondolom, hogy kellő tapasztalatot szereztek e téren.
Anélkül nagyon beleásnánk magunkat az üzleti részletekbe, arról azért megkérdeznélek, hogy az elmúlt időszakban, amikor szóba került az, hogy mikor kerül napirendre a kisebbségi tulajdonrész értékesítése, a Volt üzlettársaid rendre jelezték, hogy az elszámolást azt majd meg fogja nehezíteni egyrészt az, hogy ez a 4 éves ciklus ez kitolódott a két Covid év miatt, amikor nem lehetett megrendezni ugye a Szigetet, és hogy ez majd mindenképpen hatással lesz az árazásra. Tehát most nyilván nem fogsz nekem itt konkrét összegeket elárulni, de arra azért kíváncsi volnék, hogy ha összevetjük a többségi tulajdonrész eladásakor megállapított árfolyammal a mostani árfolyamat, akkor most rosszabbul vagy jobban jártatok?
Igen, azt meg tudom erősíteni, ez valóban így volt, hogy hiszen egyfajta teljesítményhez volt kötve a vételár, és akkor, amikor a többségi tulajdonrészt értékesítettük, akkor azért a Sziget teljesítménye, a Sziget alatt most itt az egész portfóliót értem, teljesítménye azokban az években erősebb tudott lenni, hiszen valóban a két Covid év az nagyon megkavarta a képletet. Ugye ezt sokan nem feltétlenül látják, de hogy itt nem csak arról van szó, amikor mondjuk egy teljes fesztivál szezon vagy a rendezvények elmaradnak, hogy az effektíve rendezvényre allokált költségeket kell kifizetni, hanem arról van szó, hogy működtetünk egy elég komoly overheaddel bíró rendszert, amit ugye normál évben a fesztiválok bevételeiből tudunk finanszírozni. Abban az esetben, ha nincs miből finanszírozni, nincs fedezet, akkor ezek ugye mínuszként jelentkeznek, és sajnos nem csak feltétlenül a cash flow-ban, hanem hosszabb távon is ezeket meg kell finanszírozni. Ezek lyukat ütnek az üzleti terven és a költségvetésen, és ugyan volt olyan a megállapodásunkban olyan kitétel, hogy ha valamelyik évben nem sikerül a rendezvényt megvalósítani, akkor van egyfajta türelmi idő, de azt nem kezelte a szerződésünk, hogy 2 éven keresztül ilyen helyzet álljon elő. Ezért értelemszerűen azt a teljesítményt, ami a vételárban realizálódott, azt visszafogta ez a két Covid év jelentősen, és azt meg tudom erősíteni, hogy ahhoz képest, amilyen a többségi tulajdonrész eladása volt, ahhoz képest egy számunkra kedvezőtlenebb feltételekkel tudtuk ezt értékesíteni. Ugye ez nézőpont kérdése, hogy a pohár félig teri vagy félig üres. Azt gondolom, hogy összességében azért egy korrekt deal tudtunk kötni a többségi tulajdonossal.
Ha jól láttam, akkor a Covid 2 éve alatt keletkezett körülbelül 2 milliárd forintos veszteség.
Nagyságrendileg.
Az pont elvitte a Covidot megelőző 2 évben keletkezett nyereséget, ami szintén ez a 2 milliárd körüli nagyságrend volt. Tehát tényleg nagy lyukat ütött a vállalkozás büdzséjén a koronavírus járvány. Kicsit még a Szigetnél maradva, azt most rögzítettük, ugye, hogy már úgy fogunk beszélgetni a teljes portfólióról, amit a Sziget ZRT lefed, hogy már nem vagy érintett és érdekelt benne, de azért engem érdekelne szakmai szemmel, hogyan látod a 2022-es évet a fesztivál szezon szempontjából, és mire lehet számítani 2023-ban. 22-ben a nyár, ott már erősen érezhető volt egyrészt a háború hatása, akkor már bő 3-4 hónapja tartott az orosz-ukrán háború, akkor erre már régeség reagált az energiapiac, tehát látszott, hogy elindulnak az árak fölfelé. Tehát egy komoly bizonytalanság övezte a fesztivál szezont, nem beszélve a forint árfolyam alakulásáról. És utóbbi egyébként lehet, hogy pont kedvező volt például a Sziget szempontjából, hiszen a látogatók zöme külföldi, tehát nekik így olcsóbbá vált Magyarország, de hogy ezek a hatások mennyire voltak ténylegesen érezhetők 22 nyarán a fesztiválpiacon.
Azt valóban jól összefoglaltad, hogy egy meglehetősen komplex hatás érvényesült a a 2022-es fesztiválpiac alakulásában, hiszen itt ugye több hullám érintette elég jelentősen ezt a fesztivál iparágat. Ugye kezdeném onnan, egy picit kettőt visszább lépve, hogy ugye a COVID milyen szinten átrendezte ezt az iparágat, hiszen ugye az köztudott már többször, nem csak én, jó néhány ebben a szakmában dolgozó elmondta, hangsúlyozta, hogy ezért eléggé megtépázta ez a COVID alatti, mondjuk azt, hogy két szezon a fesztiválnak szolgáltató iparágat. Tehát itt gondolok az összes olyan szolgáltatóra, akik azon dolgoznak, hogy egy fesztivál felépüljön, a műszaki cégektől kezdve a különféle beszállítókig, háttértechnika, színpadtechnika, de beszélgethetnénk arról is, hogy hogy alakította mondjuk a különféle ügynökségeknek az életét is, akik ugye a zenekarokat közvetítik ki a promótereknek, fesztiválszervezőknek. Tehát ez már eleve elég erőteljesen átrendezte, visszafogta ezt az iparágat, rengetegen pályát váltottak, elszivárogtak a fesztiváliparból. Tehát eleve volt egy olyan helyzet 2022 előtt, tehát mielőtt ráfordultunk a tavalyi évre, amikor sok területen teljesen újra kellett gondolni korábban kialakított rutinokat. Mire gondolok? Ugye mi egyébként is úgy működtünk, nem csak mint Sziget ZRT, hanem mint a saját cégeink is a fesztiváljaink kapcsán, hogy szerettünk egy jól bevált beszállítói körrel dolgozni. Most azzal szembesültünk, hogy jó néhány ilyen szolgáltatónk, beszállítunk egyszerűen vagy tönkrement, vagy pályát váltott, vagy abba hagyta és másba kezdett. Tehát eleve volt egyfajta ilyen kényszerhelyzet, amihez alkalmazkodnunk kellett, és azt is láttuk, hogy a fogyasztói szokásokat is elég jelentősen átalakította a járvány. Mit értek ez alatt? Például a tervezésben nagyon sokan a látogatóink közül korábban megvették már elővételben a jegyüket, és tervezhető volt egy fesztiválnak a büdzséje, nem csak a kiadások, az nyilvánvalóan egy tervezhető folyamat, hanem a bevételek is, hiszen voltak különböző olyan modellek, görbék, ami alapján azért többé-kevésbé meg lehetett jósolni azt, hogy hova fogunk eljutni, és hogy kell úgy alakítanunk akár a kommunikációt, kampányt, akár az ezzel kapcsolatos költéseinket, hogy azért úgy nagyjából megérkezzünk arra a bevételi szintre. Ez teljesen felborította a COVID, és gyakorlatilag egy ilyen sötétben tapogatózásban voltunk, hiszen azt láttuk, hogy nem azok a számok, nem azok a görbék alakulnak, ahogy eddig. Bizonyos esetekben, én azt mondanám, hogy jó esetben ezek aztán végül megjöttek csak másfajta intenzitással, de van, ahol egyszerűen meg sem érkezett az a nézőszám, amivel egyébként rentábilissá válhatott volna a rendezvény. Nem beszélve arról, hogy minél inkább kitolódik az idő görbén a döntése az embereknek, hogy eljönnek a fesztiválra, ez minél közelebb kerül a rendezvényhez, annál jobban ki vagyunk téve az időjárási viszonyoknak is, hiszen ha valaki az utolsó pillanatra hagyja azt a döntést, hogy eljön-e, és azt látja, ami egyébként például a 2022-es évben például a Strandfesztivál esetén beigazolódott, hogy az utolsó napokban már a meteorológia azzal riogatta az embereket, hogy itt ki se szabad tenni a lábukat a négy fal közül, akkor valójában az azzal járt, hogy még akkor is, hogyha a helyszínen nem feltétlenül igazolódott be ez a félelem, az emberek egyszer nem indultak el a Balatonra, mert úgy nézett ki, hogy nincs meg az a megfelelő időjárás. Szóval sok ilyen tényező volt, de ennek ellenére azért voltak biztató jelek, meg mi abban bíztunk, és én ezt nagyon sok helyen szintén hangoztattam, hogy ennek ellenére, hogyha a produktum jó, az embereknek pontosan emiatt a két éve elzártság és inger hiány és stb. Miatt lesz egy olyan vágya a közösségi létre, a szórakozásra, erre a szórakozási formára, hogy azért meg fog jönni az a közönség. De ugyanakkor bennünk volt az a félelem, hogy mi van akkor, hogyha ez már soha nem tér vissza, mert egyszerűen az emberekben azért ez a fajta maradj otthon típusú üzenet, ami sokakban azért még a pandémia után is jelen volt, az a fajta diszkomfort érzet, ami mondjuk a tömegben való szórakozástól kialakulhat ott, azért ez egy kicsit megint csak egy olyan tényező volt, amivel számolnunk kellett. Összességében azt mondhatom, hogy nagyon nehezen tervezhetővé tette a 2022-es évet, és ha őszinte akarok lenni magunkhoz, akkor nekünk elég, tehát azokkal a rendezvényekkel kapcsolatban, amihez akkor még most is közön van, tehát a Sziget ZRT és mondjuk a Volt Produkció Kft. Rendezvényei eléggé felemásan zártuk a 2022-es évet, tehát nem tudom azt mondani, hogy látogatószámban és az általunk kitűzött célok elérésében mondjuk maradéktalanul sikerült teljesíteni a célokat, és ez pontosan ennek az összetettségéből fakadt, hogy itt jó néhány egymással szembe menő folyamat eredményeképpen alakult ki egy ilyen komplex kép. Ha egy mérleget kellene vonnom, hogy összességében a fesztiválipar kapcsán a 2022-es évről, akkor azt mondhatom, hogy több tendenciát még észre lehet venni. Tehát én úgy látom, hogy felértékelődtek azok a rendezvények, amelyeknek a közvetlen közeléből érkeztek látogatók, tehát amik rá tudott épülni valamilyen lokális piacra. És mondjuk például a Balaton, mint fesztivállak desztináció, nem volt már olyan egyértelmű a vonzereje, meg a fölénye, és árérték arányban se biztos, hogy tudta tartani azt a vezető szerepét, hiszen ugyan oda le kellett menni, szállást kellett foglalni, úti költségre kellett költeni.
A távolság
meghatározó. Összességében az ezzel kapcsolatos extra költségek már elgondolkodtatták adott esetben az embereket arról a tekintetben, hogy érdemes-e mondjuk oda menni, és nem érdemesebb egyébként a lakhelyéhez közelebb.
Ezek anyagi típusú döntések.
Ezek elsősorban szerintem inkább anyagi típusú döntések, de voltak benne olyan, hogy mondjam, szempontok is, hogy én azt láttam, hogy egyrészt azok a rendezvények, és itt mondjuk a Szigetet mindenképpen kiemelném, ahol egyértelmű az a fajta extra kínálat a világsztároknak, az a fajta dömpingje, hogy ott nem volt kérdés az, és most nem csak a magyar piacra gondolok, hanem úgy egyáltalán az európai piacra, hogy egy Sziget jól teljesít-e, hiszen azt látom, hogy 2022-ben az mindenképpen visszatért, hogy az igazán kurrens termékeknek, most egy ilyen, nem szeretem ezt a szót, tehát az igazán komoly fellépőknek, az igazán komoly fesztiváloknak és produktumoknak, ahol olyan világsztárok sora vonul fel, ami mondjuk kicsit ilyen kötelező érvényű, vagy mindenképpen mindenki ott szeretne lenni, ott azok azért ugyanúgy bejöttek és működtek, de ez egyébként nem csak a Sziget Fesztiválra igaz, hanem mondjuk az olyan típusú koncert kínálatra is, ahol az igazán izgalmas produkciók és világsztárok megjelentek, a Red Hot Chili Peppers koncerttől kezdve, akár ha előre tekintünk, amit majd idén látni fogunk a Rammsteintől, a különféle igazán nagy sztárok, a Depeche Mode-ig, hogy ezek azért még mindig viszik a prímet, inkább azt a fajta versenyt és bizonyos szempontból kockázatot sokkal inkább vitték azok az események, amelyekből talán egy kicsit túlkínálat alakult ki, és az ember azt mondta, hogy na most akkor az egységi pénzemet mire költsem el, elmenjek Sopronba Volt Fesztiválra, elmenjek, nem tudom, Debrecenbe a kampuszra, vagy elmenjek Szegedre a színre, hogy itt már sokkal inkább éreztem azt a fajta ilyen helyzetet, hogy itt azért tényleg meg kellett küzdeni a látogatókért sokkal inkább, mint mondjuk az ilyen szegmentben.
Szóba hoztad a Volt Fesztivált, ez a szerelem gyermeketek nyilvánvalóan, mint alapítóknak. Van-e bármilyen lehetőség arra, hogy ez a fesztivál túlélje önmagát? Ugye most arról volt szó legutóbb, hogy le fog kerülni a kínálatból. Átmenthető-e valahogy annak a helynek a szellemisége? Én magam soha nem jártam ott, és ezt nagyon sajnálom, de rengeteg ismerősöm, barátom viszont igen, és a legtöbbjük a kedvenc fesztivál, hazai fesztiváljaként emlegette a Voltot.
Igen, a Volthoz nyilván nekünk mindenképp, de én azt látom, hogy a közönség egy jelentős részének volt egy olyan fajta érzelmi kötődése, ami mondjuk ilyen kicsit az átlagosnál talán szorosabbnak mondható. Én most abból tudok kiindulni soproniként, amit mondjuk láttam ugye a közvetlen környezetemben, barátaimon, hogy nagyon sokan együtt nőttek fel ezzel a fesztivállal, mondjuk vagy a nálam fiatalabbak úgy kerültek oda, hogy a szüleik elvitték őket, és ott élték át az első fesztivál élményeiket. Ilyen értelemben ez egy ilyen, szoktuk mondani, egy kicsit ilyen elcsépelt kifejezés, ilyen családias fesztivál, de valójában emögött az volt tényleg a tartalom, hogy úgy valahogy együtt nőtt föl a közönségével is együtt ez a rendezvény, ugye eleinte a Soproni Sportcentrumban, aztán fölvittük a Lővér kempingbe, és nyilván nekünk is eléggé vérzett a szívünk, amikor végül úgy kellett, hogy döntsön a tulajdonos, hogy az idei évben 2023-ban nem rendezi meg. Én nem temetném el a Volt Fesztivált, mert ugye ez a döntés az idei évre szólt, és azt gondolom, hogy, hogy van annyira fontos brand a Sziget ZRT számára volt fesztivál, meg értékes brand, hogy még akár ez hosszabb távon visszakerülhet a fesztivál kínálatba. Ez most egy racionális döntésnek tűnt a tulajdonos részéről, hiszen az idei, vagy a tavalyi évben azért jelentős veszteséggel zárt. Nem annyira szorosan ide kapcsolódik, csak említetted a volt szellemiségét. Ugye mi azt vállaltuk, hogy ebben a kivásárlási folyamatban, hogy ezeket a brendeket ugye eladtuk, tehát mi nyilvánvalóan nem tudjuk a Volt Fesztivált újraéleszteni, ez a Sziget ZRT tulajdonát képezi, viszont a város, Sopron városa, hát ugye egyrészt szomorúan vette tudomásul, hogy nem lesz idén nagy fesztivál a városban, de ugyanakkor kaptunk egy felkérést arra, hogy más paraméterekkel, más volumenben és más időszakban valamit a városnak, illetve azok számára, akik mondjuk szeretik Sopront és a fesztiválokat, valamit, koncepciót rakjunk le az asztalra, és ezt mi meg is tettük. És
ez a Sziget ZRT-től függetlenül saját kezdeményezés.
Igen, ez egy saját kezdeményezés, ami mellé szerencsére a város teljes mellszélességgel odaállt, és idén április végén Sopron Fest néven csinálunk egy rendezvényt. Ez méreteiben, volumenében nem mérhető igazából a Volt Fesztiválhoz, de mondjuk szellemiségében azt, amit mi igyekeztünk az elmúlt évtizedekben belerakni, azt talán tetten érhető lesz. Ez alapvetően egy teljes várost felölelő rendezvénysorozat lesz, aminek lesznek a elég erőteljesen a soproni jellegzetességekre épülő részei, például a soproni főtér a Tűztorony lábánál lesznek folyamatosan koncertek és izgalmas események, és szerte a városban különböző programok, és lesz a Lővér Campingben is egy háromnapos program része, ahol csak is kizárólag magyar zenekarokkal, de ott abszolút a krémet felvonultatva mutatunk be programokat. Azt gondolom, hogy ez arra mindenképpen egy jó év lesz, hogy tényleg azok, akik mondjuk szerették Sopront, és Sopronban az ilyen típusú szórakozást, azok biztos, hogy ennek örülni fognak.
Ha 2024-ben úgy dönt a Sziget ZRT tulajdonosa, az amerikai befektető, hogy újra megrendezik a Volt Fesztivált, akkor ez a két esemény egymás mellett is el tud majd élni, és el tud mozogni?
Én úgy gondolom, hogy igen, és valamennyire ez egy tudatos lépés is volt, hogy nem szeretnénk semmiféleképpen konkurenciát teremteni a Volt Fesztiválnak.
Ezért is lett áprilisra időzítve?
Többek között igen. Másrészt meg nem is ambicionáljuk azt, hogy ebből egy Volt Fesztivál léptékű, volumenű és program struktúrájú rendezvényt hozzunk létre, hiszen nem célunk az, hogy e tekintetben konkurenciát támasszunk a Volt Fesztiválnak. Szóval úgy gondolom, hogy ez a két esemény meg kellene, hogy férjen egymás mellett.
Kicsit még a tavalyi évnél maradva, ugye már elővételbe is meg lehetett vásárolni a jegyeket, tehát január-február magasságában már hozzá lehet jutni a bérletekhez, a nyári rendezvényekre. Tavaly február 24-e egy éles határvonal volt az értékesítést tekintve, és tehát a háború kirobbanásának a napja. Ez tükröződött az értékesítéseken?
Én úgy, amennyire vissza tudok emlékezni, most hirtelen próbálom az emlékeimet előráncigálni. Ez egy késleltetett hatás volt, ami érvényesült, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a háborúnak a közvetlen hatásait azt nem annyira érezte meg a jegyértékesítés, inkább a közvetett hatásait, tehát az áttételesen jelentkező problémákat, és elsősorban az energiaválság, és az ezzel együtt járó, kicsit pesszimista hangulatot éreztük meg például a nyáron, amikor egyébként már úgy a közvéleményben elterjedt az, hogy itt az energiaválsággal összefüggésben fel kell készülni egy recesszióra, vagy egy problematikusabb időszakra, és azt elkezdtük már megérezni például egy értékesítésen. De én ezt egyébként így a nyár elejére, nyár közepére, kb. Abban a június-júliusi időszakra tenném, amikor úgy igazán elkezd, tehát így én azt éreztem, hogy kicsit úgy megtorpant a részvételi kedv, mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogyha most elkölti a maradék megtakarítását vagy pénzét szórakozásra, az mennyire biztonságos.
Akkor olyan félelemmel nem találkoztatok úgy a zenekarok, előadók, mint mondjuk a közönség részéről, hogy a háború közelsége az, hogy egy szomszéd államban zajlik a háború, ez tartott volna vissza zenekarokat, vagy a közönségből bárkit?
Ezt én összességében azért olvasom, hogy a turizmusra azért hatással van ez a fajta érintettség földrajzilag, meg látom azért a statisztikákat, hogy főleg a tengeren túlról, ahonnan picit talán minden olyan távoli, kicsit visszaveti a turizmust a háború ténye. Én ezt a fesztiválok kapcsán idén nyáron még nem éreztem, tehát nem nagyon tudnék túl sok olyan konkrétumot mondani, ami ezt mutatta volna. Az egy másik kérdés, hogy ez hosszú időre elhúzódott, és még mindig tart a háború, az mondjuk milyen hatással lesz majd az előttünk álló fesztivál szezonra, ezt azért elég nehéz megítélni. De ugyanakkor még a 2022 krónikájához azért az hozzátartozik, ugye azt te is említetted, hogy nem csak a fesztiválok révén kötődünk a szórakoztatóiparhoz, hanem akár az Akvárium Klub révén is. Azon keresztül azért azt le tudom szűrni, hogy végül ugye volt egy ilyen általános riadalom, amit említettem június-júliustól kezdve az előttünk álló időszaktól, viszont ezt én úgy láttam, hogy ilyen szeptember-októberre így lecsillapodott egy picit, és így visszatért az a fajta kedv, vagy részvételi kedv a különböző rendezvényeken, ezt az akváriumon le tudjuk szűrni, vagy le tudjuk mérni, hogy az utolsó negyedévünk az a vártnál jóval jobban sikerült például az akváriumban, mondjuk a decemberi programok azok mindenképpen, és mondjuk akár összehasonlítva egy 2019 decemberi mondjuk így, hogy forgalommal, vagy nem tudom milyen részét nézzem, ami az összehasonlíthatóvá teszi a két időszakot, még akár a fölé, a szint fölé is tudott visszakapaszkodni mondjuk egy akváriumklubban az elért nézőszám, vagy a vendéglátás forgalmát is említhetném. Tehát ilyen szempontból én picit bizakodó vagyok, hogy annak ellenére, hogy mennyi minden rossz történik körülöttünk a világban, valahogy mégis azt érzem, hogy itt a közvetlen mögöttünk álló hónapok nem azt mutatják, hogy itt ilyen drámai helyzet. Ebben megint lehet egy csomó olyan összetevő is, ami egy picit félrevezethet, és nem feltétlenül kell ebből általános tendenciákat kiolvasni, mert például nekünk, mondjuk mint Akvárium Klub, azért mi ugye bent vagyunk a belváros szövetében, azért minket azért viszonylag nehéz kikerülni, és ott vagyunk, mint programalternatíva, de azért azt hallja az ember, hogy ezen a piacon azért időnként zárnak be helyek, és ki tudja, hogy nem az történik-e, hogy mondjuk a megmaradó helyek egyébként esetleg jobban járnak, és felszívják ezt a fajta vásárlóerőt. Ezt nem tudom most még megítélni, minden esetre most azt látom, hogy azért a programjaink, a nívós programjaink, meg amik egyébként tényleg nagy érdeklődésre tart számot, azok úgy hozzák a...
Amit mondta, az tényleg különleges, hiszen bárki, aki mostanában nyilatkozik, úgy a vendéglátás, mint a szórakoztató ipar részéről, rendre a keserűség szűrődik át a szavaiból, tehát arról kénytelen beszámolni, hogy fogynak a vendégek, csökken a fogyasztás, egyre nehezebb fönntartani és működtetni a helyeket. Tehát ezek szerint az akvárium egy kivételes helyzetben van, talán a legfontosabb budapesti csomópontban tudja begyűjteni azokat a vendégeket, akik máshol már zárt ajtókat találnak.
Én most alapvetően a folyamatokról beszéltem, most nyilván én is panaszkodhatnék a tekintetben, hogy árnyalja a képet az, hogy az egyik oldalról nyilván van egyfajta forgalmunk, egyfajta nézőszámunk, amit most inkább ezt olyan szempontból mondtam, hogy alakulnak a fogyasztási szokások. A mérleg másik serpenyőjében ugyanúgy ott van nálunk is az, hogy az energia árak emelkedése okán a rezsiköltségeink nekünk is az egekbe szöktek az akváriumba. Hát ugye mi elsősorban áram szempontból vagyunk érintettek, de azt kell, hogy mondjam, hogy minimum ilyen 4-5-szörösére emelkedtek. Ezt azért nem tudjuk még pontosan megítélni, mert még nem áll mögöttünk egy olyan év, egy teljes év, amiben mondjuk volt egy egész tavasz, nyár, ősztél, de minimum 4-5-szörösére emelkedtek, és ugye az, amik egyébként inflációs hatások érvényesülnek, és az ezekből tovább gyűrűző munkaerőpiasztól kezdve rengeteg dolog, azért azok, ennek a költség növelő hatása ez nálunk is az akváriumban jelent. De semmiképp se szeretném olyan színbe feltüntetni magunkat, hogy nálunk meg tejjelmézzel folyó kánán van. Én ezt elsősorban arra értettem, hogy a tekintetben látok valami fajta lehetőséget vagy reménysugarat, hogy azért nem az történt, hogy az emberek nem fogyasztják a kultúrát és nem járnak el szórakozni. Ennek a fenntartása sokkal nehezebb, és az egységnyi programok előállítása is sokkal drágább. Tehát effektíve annak, hogy ez majd hova fut ki, azt én sem látom pontosan, de legalább az az egy picit tényleg ilyen biztató szituáció megvan, hogy legalább nem az történt, hogy eltűnt a közönség.
Említetted az utolsó békeévet, 2019-et, ugye a COVID előtti utolsó normális rendes üzleti év volt, és ugye az akvárium mutatói most jobbnak mutatkoztak az év vége felé, mint 19 végén, de hogyha ugyanezt az összevetést megcsináljuk mondjuk a Sziget meg a Volt Fesztivál esetében is, 19-hez mérten a Sziget Fesztivál hogyan zárt? Talán már láttuk, vagy te még láthattál számokat december vége felé, azért a nagyjából ez kirajzolódhatott. És ugyanez a kérdésem a Volttal kapcsolatban, és azt már elárultad, hogy veszteségbe fordult a fesztivál, de mégis nagyságrendileg hol helyezik el ezeket a számokat?
Hát sőt, én még kiegészíteném a Balatonszonddal is, ami szintén egy fontos fesztivál volt a Sziget portfóliójában, vagy még mindig az. Ugye az a Voltnál valóban tetten érhető volt egy ilyen komoly visszaesés egyébként a látogatottságban is, de nem is azt emelném ki elsősorban, hanem azt, hogy a rendezvényre fordított költségek, programköltségek és az ezekre a programokra érkező látogatók aránya borult fel, azt gondolom egy picit. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk egy Volt Fesztiválra olyan világsztárok érkeztek, akik azért hasonló árkategóriába jöttek, mint korábban, és ilyen tényleg sztárgázsikat kellett nekik kifizetni a Killers-től a Muse-on át, mondjuk ezt a kettőt emelném ki leginkább. Ehhez képest a rájuk érkező vendégek száma okozott adott esetben csalódást, és volt kevesebb, mint amivel egyébként terveztünk, és ez fordította igazából veszteségbe, meg magának a rendezvény előállításának a költsége is.
A jegyárak hogy változtak ebben az időszakban? Ez lehetett befolyással?
Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy még befolyásolhatta, hogy már pontosan amiatt, amit az előbb említettem, hogy akkora volt a verseny és árérték arányban mondjuk egy Volt Fesztiválra ráadásul Sopronba lemenni, leutazni, ott szállást találni, és még a sajnos óhatatlanul meg kellett lépnünk azt, hogy jegyárat is kellett emelnünk. Ez összességében egy olyan package volt, amit már nem tudtak annyian megfizetni itthon, mint amennyit vártunk, és ugye a Volt Fesztivál közönsége azért 90-95%-ban a magyar piacból építkezett eddig is, nagyon egy olyan 5-10%-ban Ausztriából és Szlovákiából is szoktak érkezni vendégek, de hogy összességében azt láttuk, hogy ez okozta ezt a költségvetésnek a felborulását, és egyébként a Balatonszandot is olyan szempontból egy picit kiemelném, hogy ott nem elsősorban ez volt a probléma, ott én inkább abban láttam a problémát, hogy míg a Volt Fesztivál elsősorban a magyar piacból építkezett, a Balatonszand azért egy jelentős mértékben az utóbbi években már a nyugat-európai piacra is támaszkodott, tehát például Belgium, Franciaország, Németország, és ezek esetében érvényesült szerintem az a hatás, amit az elején említettem, a lokális piacok felértékelődése, hogy itt a COVID-járvány utáni időszakban nem tudtunk mondjuk egy Balatonszent esetében olyan számban ide vonzani a távolabbi piacokról a közönséget, amennyi mondjuk ahhoz lett volna szükség, hogy igazából egy értelmezhetőbb eredményt produkáljon. Ez egy kicsit elfogyasztotta a Sunnak azt a fajta eredményét, amit mondjuk produkálhatott volna. Én a Sziget esetében nem éreztem ezt a fajta hatást. Mondjuk arra van a legkevésbé, vagy volt a legkevésbé rálátásom, mert alapvetően a Volt Fesztivállal és a Balatonszanddal foglalkoztam. Én ott azért azt láttam, hogy helyel közel megérkezett az a nézőszám és az ezzel járó jegybevétel, amivel kalkulálta a menedzsment. Talán azt emelném ki, hogy itt is érvényesült az, hogy ahhoz, hogy egy ilyen szintű fellépőkkel egy ekkora rendezvény előállítási költsége emelkedett meg nagyon, és ez adott esetben csökkenthette mondjuk az eredmény mértékét.
Mondjuk a Sziget esetében szerintem a járulékos kulturális többlet sokat számít, tehát az, hogy Budapest rendezi meg, és ez egy olyan kínálat még a fesztiválon túl az ide látogatók számára, ami felértékeli a Szigetet a többi fesztiválhoz képest. A beszélgetésünk előtt fölmentem a Sziget honlapjára, hogy információkat gyűjtsek be a 23-as fesztivállal kapcsolatban, és jól látom, én jól értelmezem, hogy azért elég jelentős áremelés történik 23-as évre vonatkozóan. Most elővételben megvehető bérletek is esetében, a háromnapos meg az egyhetes bérlet esetében látom azt, hogy a most olyan áron kínálja a Sziget a hetes bérletet elővételben, mint 22-ben mondjuk a fesztivál előtt a végső árazásnál.
Azt előre kell bocsátanom, hogy erre már kevésbé van rálátásom, de én azt feltételezem, hogy ha van ilyen típusú emelkedés, gondolom akkor van, ha ezt látod, az abból fakad, amit az előbb is említettem, hogy egyszerűen, és ez egyébként egy általánosságban minden fesztiválra és a 2023-as fesztiválpiac elé ilyen jóslatként elővetíthető, nem is annyira jóslat, hanem konkrétum, hogy szinte bármilyen tömegrend, ilyen méretű, vagy ehhez hasonló több tízezeres méretű tömegrendezvénynek az előállítási költsége az mondjuk minimum 20, maximum 40% körülbelül, erre teszem, amennyivel megdrágult. Tehát értelemszerűen ezt valahogy le kell követni. Azt látom, hogy vannak olyan fesztiválszervezők, akik nem merik ezt a léptéket, ezt a 20-40%-os jegyáremelést meglépni. Meg is értem őket, mert tényleg nem biztos, hogy adott esetben elbír egy ilyet a piac. A magyar piac, én azt gondolom, hogy nem. Az egy másik kérdés, hogy a Sziget, mint Sziget Fesztivál, amelyik nemzetközi piacról építkezik, és arra támaszkodik, ott mondjuk egy ilyen fajta áremelés még tud-e tolerálni a piac. Én azt gondolom, hogy ez is nyilván egy kockázatos dolog, de ha egyszerűen egy fesztivál szervező nem tud más csinálni, mert a fellépők, a műszaki és technikai szolgáltatók, és ugye ez egy összességében egy ilyen mindenféle iparágba begyűrűző hatás, hogyha egyszerűen az fesztivál előállítási költsége ennyivel emelkedik, akkor nincs nagyon mit tenni. Ugye ez pont a magyar piacnak szerintem egy picit a magyar piacról építkező rendezvényeknek egy picit a fejvakargatása az idei évben, hogy tudja úgy ezt a többletköltséget csökkenteni, hogy ne kell jegyáremeléssel kompenzálnia, és közben a kockázatát is valamilyen szinten alacsonyabban tartania, hiszen ebben simán benne van az, hogy egy adott évben akkor áthassad egy fesztivál szervező, hogy meg következőben meg.
Ennek a feladványnak nincs megoldása, amit most vázoltál, tehát mindenki rá fog valószínűleg kényszerülni a jegyár emelésre. Általában, ha Szigetről és a vendégekről van szó, közönségekről, a külföldiekről szoktunk beszélgetni, de én jól érzékelem azt, hogy a magyar közönség, ha a Sziget árazását nézem, jegyárak, kinti árak, mennyibe kerül egy, nem tudom, adag étel, egy sör, egy fröccs, egy pálinka, hogy a magyar közönség az már inkább a felső középosztály, aki ezt úgy meg tudja engedni magának, hogy nem kell egyrészt ugye évközben külön rákészülnie, takarékoskodnia, és nem kell egyáltalán a döntéssel dilemmáznia, hogy belefér-e nekem, vagy nem fér-e bele. Tehát, hogy ez most már a magyar felső középosztály szórakozása lett a Sziget Fesztivál? Mert nem úgy indult 93-ban.
Igen, hát igen, itt ér, azt gondolom, hogy valahogy azt a fajta szakadékot, vagy nem is tudom, hogy ez szakadéknak, vagy különbségnek nevezném, inkább valahogy kezelni kell, hogy tud úgy versenyképes maradni a sziget, mondjuk más nyugat-európai vagy európai fesztiválokkal. A versenyképességet úgy értem, hogy tud versenyezni mondjuk azokért a fellépőkért, hogy tud értük annyi pénzt kifizetni, hogy közben a másik oldalon megteremtse ennek a fedezetét. Mert a tekintetben nem tesznek különbséget a menedzsmentek és ügynökségek, hogy mondjuk maradjunk egy Billie Eilish példánál, aki az idei év szupersztárja lesz valószínűleg a Sziget Fesztiválon. Ő nem fog a tekintetben differenciálni, hogy egy szigeten megvan-e a Sziget Fesztivál képessége arra, hogy ő mondjuk mekkora fedezetet teremtsen elő, tehát nem fog azért olcsóbban eljönni magyarul a Szigetre, mint mondjuk a Glastonbury-re vagy bárhova, hanem egyszerűen, amit a piac diktál, van egy turné, ez viszonylag egyszerű matematikai képlet, van x darab fellépése, valószínűleg a sokszorosából válogathat a felkéréseknek, azt a nem tudom hány darabot fog, ebben bejátszhatnak más szempontok is, de az biztos, hogy nem lesz neki egy szempont, hogy jaj, ez a piac nem fogja tudni azt a sztárgázsit kifizetni nekem. És ha ebből a logikából kiindulunk, akkor valójában ugyanez most már szép lassan elmondható a program költségvetésen kívül mondjuk a technikai szolgáltató szektorra is, hogy egy Sziget Fesztivál szintű eseményen már olyan technikai feltételeknek kell megfelelni, akár egy nagy színpadon, vagy bárhol, ami egyrésztről nem is biztos, hogy beszerezhető Magyarországon. Ez például már évek óta gyakorlat, hogy Angliából, Németországból szállítjuk azt a mondjuk színpadtechnikai arzenált, amit egyébként felvonultat a Sziget, és így gyakorlatilag a rendezvény elrejtési költség is ennyi, ezért nem teheti meg szerintem azt mondjuk egy Sziget sem, hogy akkor bizonyos területeken nem kér el annyi pénz bizonyos szolgáltatásokért, amit simán elkér egyébként egy hollandiai, egy angol vagy egy északi fesztivál. Tehát ez egyfajta piaci törvényszerűségként is le lehet írni. Az egy másik kérdés, hogy egyébként itthon a magyar piac ezt meg az emberek, akik egyébként elmennek szórakozni, azok ezt mennyire fogják tudni lekövetni.
Most próbálom a válaszodból megfejteni, hogy akkor most megerősítetted, vagy száfoltad a kérdésbe bújtatott állításomat, hogy a felső középosztály fesztiválja lett a Sziget, de én úgy veszem, hogy megerősítetted. Igen. Fülöp Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.